Szentelek benneteket, és én is Jézus születéséről szeretnék beszélni, már csak azért is, mert gondolkodtam rajta az elmúlt néhány héten, olyan értelemben, hogy ez egy olyan része a Szentírásnak, amivel nem sokat foglalkozunk, mert ugye ilyenkor egy advent, karácsony környékén körülöttünk nagyon sokan foglalkoznak vele, az egész társadalomban előjön itt-ott, és mi ugye el vagyunk foglalva mással is, vagy lehet, hogy mi is foglalkozunk valamennyire vele, de ha az év többi részét nézzük, akkor úgy vagyunk vele, hogy nem aktuális amúgy sem, meg amúgy sem annyira jelentős része a Szentírásnak, és tény, hogy nincs is sok leírás Jézus születéséről, viszont egy-két héttel ezelőtt volt az, hogy elkezdtem mégis ide lapozni, úgy, hogy én személyesen is úgy vagyok vele, hogy hát mindent tudok már erről, nem? Tehát évente legalább egyszer valahol csak halljuk ezt a történetet, látunk valami betlehemi játékot, vagy valami ilyesmi, és tudjuk, hogy mi történik, pásztorok, bölcsek, stb. Láttuk a videóban is. És mégis valahogy oda lapoztam, és elkezdtem olvasni, és ha nem is olyan teljesen új dolgokat, de néhány dolgot így megjegyeztem magamnak, amit szeretnék meg is osztani veletek. Az egyik az, hogyha megnézzük, akkor, ugye, ahogy mondtam, olyan túl sok leírás nincs Jézus születéséről. Ugye a 4 evangéliumból, ami Jézus életéről szól, abból 2 már a felnőtt Jézussal kezd. Ugye Márk evangéliuma is rögtön belecsap a lecsóba. Ott van Jézus Krisztus, keresztelő János először, Jézus Krisztus jön, megkeresztel, és akkor Jézus Krisztus kezdi a felnőtt szolgálatát. És ugye Jánosnál is hasonló, van egy prológus, egy bevezetés arról, hogy ez a Jézus Krisztus Isten, a Teremtő, jön megint keresztelő János, megkeresztel Jézus Krisztust, és Jézus kezdi a felnőtt szolgálatát. És 2 evangélista, Máté és Lukács az, aki úgy gondolta, hogy érdemes megemlíteni néhány dolgot Jézus születéséről is. És én a 2 kicsit nem veszem annyira külön, bár először inkább a Lukácsnál található szakaszokat fogjuk nézni, utána majd Máténál. De valahogy megpróbáltam összerakni, hogy hogyan is történhetett az egész, és ami leginkább a figyelm, tehát hogy amire leginkább felfigyeltem, az volt, hogy ez a 2 leírás, mind a 2 evangéliumban a második fejezetről van szó, rengeteg szempontot említ meg, hogy különböző emberek hogyan reagálnak arra, hogy Jézus a szabadító megszületett. És valahogy erre kezdtem el fókuszálni, hogy mennyiféle szempont van, és hogyan jelennek meg ezek a különböző emberek, és hogyan reagálnak Jézusnak a születésére. És amiközben eszembe jutott az, hogy és amiért talán különösen sokat adott nekem ez a gondolkodás, az, hogy mi is hasonló korban élünk. Ugye mi is várunk Jézus Krisztusra, hogy 2000 évvel ezelőtt a nép várt Jézus Krisztusra, Isten népe várt rá, vagyis hát ugye nem Jézus Krisztusra, egy szabadítóra vártak, nem tudták, hogy Jézus lesz a neve, pont így. De nagyon hasonló, ők is vártak, és az érdekes az, hogy talán később egy kicsit kitérek rá még, hogy amikor Jézust, a csecsemő Jézust meglátják, azok, akikkel majd találkozunk, akik meglátják a csecsemő Jézust, ők egyrészt látják az ígéret beteljesedését, másrészt ők se látják még az ígéret beteljesedését, mert hogy ugye Jézus felnőtt korába kezdi a szolgálatát, és felnőtt korában hal meg. Tehát az, amikor találkozik akár a pásztorok, akár a bölcsök, akár Simeon a csecsemő Jézussal, ők csak az ígéretet látják, hogy megszületett Jézus Krisztus, de nem attól a csecsemőtől, ott, abban a pillanatban, a néhány napos vagy egy-két éves csecsemőtől várják a szabadítást, hanem örülnek, hogy majd ez ember fel fog nőni, és ő lesz a szabadító. És valahogy azt érzem, hogy mi is hasonló cipőben járunk. Még Jézus Krisztus nincs konkrétan itt, de látunk olyan jeleket az életünkben, körülöttünk, Isten is olyan ígéreteket ad, amiben egyértelműen látjuk, hogy már itt van, de még azért várni kell, de mégis tudunk neki örülni. És valahogy ezt vettem észre, ezt a párhuzamot, és el is kezdeném az ige felolvasását Lukács evangélium második fejezetével. És a második fejezetből nem is olvasom az elejétől, ugye a helyszín Betlehem, mi tudjuk azt, hogy József és Mária ugye azért mennek Betlehembe, mert József Dávid városából, Dávid törzséből származik, és népszámlálást hív össze a császár, mindenkinek, minden férfinak a szülőhelyére kell menni, a családjával együtt. És mi odaérnek, ugye nincs hely, tudjuk a történetet, egy istállóban találnak helyet állatok között, és Jézus megszületik. És a 8. verstől olvasom az igét. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepolyába fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Egyelőre eddig olvasom. A pásztorok vannak környéken, Betlehem környékén, és végzik a dolgukat, és az ő szempontjukat nézzük, akkor itt a legegyszerűbb emberekről van szó. Jobban az időben pásztorok voltak, sok volt belőlük, kellett is. Viszont azt is látjuk, hogy ők nem azok az előkelő emberek, nem azok a tanult emberek. Ők nem azok az emberek, akik több diplomával rendelkeznek, hanem azok az emberek, akik egy, lehet, hogy már akár születésük óta bele nevelkedtek ebbe az életbe, átvették a szüleiktől talán, és végzik a munkájukat az állatok között. Nem a legtisztább munka, nem a legegyszerűbb munka, kemény munka, de mégis az ő munkájuk elengedhetetlen, hiszen ha belegondolunk, ugye, hogyan működött abban az időben a társadalom, ugye egyrészt az ételt is ők szolgáltatták, másrészt az áldozatokat, ami nagyon fontos volt ilyen nép életében, hogy rendszeresen vigyenek áldozatokat a templomba Istenhez. És érdekes, mert ma is felsorolhatnánk talán sok ilyen foglalkozást, munkát, ami lehet nem a legelőkelőbb, lehet, hogy nem szívesen gondolnánk arra, hogy ezt csinálnánk, de lehet, hogy mégis többen ezt csináljuk, és elengedhetetlen, hogy valaki ezt végezze. Csak gondoljunk arra, aki akár itt egy gyülekezetet takarítja, vagy egy-egy bárhol cégnél takarít, vagy akik a szemetünket viszik el. Vagy akár mostanában talán megemlíthettem a tanárokat, pedagógusokat is, ide sorolhatnám, akik annyi mindent tesznek, és nem csak munkaidőben, hanem munkaidőn kívül is, és talán nincs, nem azt mondom, talán, de nincs annak arányában értékelve az ő munkájuk. És ugye ezek azok az emberek, akinek sokszor még az ünnepekkor is dolgozniuk kell. Ugye látjuk a pásztorokat is karácsonykor is még ott vannak a nyájnál. Nyilván ők nem karácsonyt ünnepeltek. Tehát a viccet félretéve mégis, ha megnézzük, akkor van szükség olyan dolgokra. Tehát olyanokat tesznek ezek az emberek ma is, akik amire szükség van, amit nem lehet félbehagyni, nem lehet ott hagyni, mert most ünnep van, mert most mindenki pihen. És ilyen emberekről van szó, akik egyszerűen csak végzik a munkájukat, teszik, amit tudnak, és pont ők azok, akiknek talán a nyilvánvalóban a leghatalmasabb módon jelenik meg, vagy adatik tudtul nekik, hogy Jézus Krisztus megszületett. Ugye látunk más helyeket, például ott van Mária, József, akiknek szintén angyal jelenik meg, megjelenik a bölcseknek is később angyal, de itt nem csak egy angyal jelenik meg, hanem azt látjuk, hogy nagy fényesség, rengeteg angyal és egy egész kórus konkrétan énekel ott a pásztorok előtt, és dicsőítik Istent, és örülnek, hogy megszületett ez a valaki. És ezek az emberek egyből, gondolkodás nélkül mennek és megkeresik ezt a csecsemőt, akiről az angyalok beszélnek. És ami még nagyon érdekes, az az, hogy elmondták sok mindenkinek. Most nem az érdekes, mert nyilván mi is elmondanák sok mindenkinek, ha ilyen hihetetlen dolog történne velünk. Az érdekes az, hogy mennyire talán hétköznapi a helyzet. Azt mondja, hogy aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak. És az elcsodálkozott szó az, ami érdekes, amire szeretnék kicsit rávilágítani. Sokszor találkozunk ezzel a szóval, amikor Jézus tanít, Jézus mond valami dolgot, vagy egyszerűen valami példázat bemutat, vagy elmond. És nagyon sokszor van ilyen reakció az emberek részéről, hogy az emberek elcsodálkoztak azon, amit Jézus tett, vagy amit mondott. És az elcsodálkozik szó, azt látjuk, hogy ez nem csak egyszerűen arról szól, hogy örülnek neki, vagy elfogadják, hanem egy ilyen vegyes dolog. Tehát van aki ennek örül, van akinek tetszik, viszont van, aki ezen megbotránkozik, van, aki nem érti, de mindenképp az elcsodálkozás ez megvan, de ez lehet negatív, pozitív is. És ugyanez a szó megjelenik itt is, és valahogy így képzelem ezt is, hogy csak képzeljük el, hogy néhány pásztor, vagy bármilyen személy megjelenik előttünk, és elkezdi magyarázni, hogy éppen dolgoztak, és akkor angyalok jelentek meg, és énekeltek nekik. Tehát, hogy nem a legszokványosabb kijelentés, és főleg akkor talán, legalábbis, hogyha így belegondolok ma, hogyha egy egyszerű emberektől érkezik, akkor lehet, hogy csak legyintenénk, és bolondnak néznénk őket. És én úgy gondolom, hogy Isten részéről nem is az volt a lényeg, hogy most mindenki higgyen a pásztoroknak, ami történt velük. Az a nagy, hatalmas fényesség, a hatalmas kórus az elsősorban a pásztoroknak szólt. Hogy ők személyesen megtapasztalják azt, hogy Isten szólt hozzájuk ezen a módon. És ők lehet, hogy kevésbé írástudók, lehet, hogy nem annyira ismertek a törvényben, mint ahogy más társadalmi rétegek, de amikor megjelenik az angyal, akkor ők feltétel nélkül hisznek és mennek. És pár nappal később, jönnek tudjuk, hogy pár nappal később, hogy Jézust, a csecsemő Jézust körül kell megtélni a szokás szerint. Ugye a zsidók 8. napon, tehát a születés után 8. napon metélik körül a fiúgyermekeket, és Betlehemből fölmennek Jeruzsálembe, Mária és József Jézussal, és megtörténik a szertartás, és a 22. verstől olvasom így: amikor leteltek a tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amit megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék. És hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint egy pár gerlét vagy két galamb fiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy meglenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Itt is megállok, nem olvasom most tovább, csak ezt a részt akartam, hogy mit tesz Simeon, mi történik vele, hogyan találkozik Jézussal. Ugye ő egy olyan személy, aki ott él a fővárosban, vagy legalábbis a környékén élhet valószínűleg, egy ős hívő ember, és azt látjuk abból, amit olvasunk, hogy egész életében várja a szabadítást. Persze sokan mások is várják, de benne még az a különleges, hogy azt olvassuk, hogy maga Isten jelentette ki neki, azt olvassuk, a Szentlélek kijelentette neki, hogy ő meg fogja látni még életében a megváltót. És az ő szavaiból meg kiderül az, hogy gyakorlatilag már csak ezt tartotta életben. Ugye azt mondja, hogy most már boldogan meghalhatok. Nem tudjuk, mennyi idős volt, de őt még az életben tartotta, hogy Isten megígérte neki, hogy ő találkozik a szabadítóval. És azt is látjuk, hogy nem tudta, hogy mikor fog találkozni vele. Nem tudta, hogy amikor bemegy a templomba, akkor fog találkozni vele. Azt látjuk, hogy bement pont akkor, és ott volt Mária és József, és karjúban egy csecsemő. És valószínűleg ekkor volt, amikor megint csak szólt hozzá a Szentlélek, és mutatta neki, hogy ő a szabadító. És amikor megtörtént ez, amire egész életében várt, amit Isten kijelentett neki, akkor nem kételkedett, nem gondolkodott, hanem egyből karjába vette a gyermeket, és áldotta Istent, és örült neki, hogy végre most már boldogan meghalhat, mert megtörtént az, amire vágyott. És ha megint akarok ugrani 2000 évet, akkor talán sokan vagyunk ilyen személyek, akik régóta várjuk a szabadítást. Akik talán már így születtünk, és elteltek az évtizedek, és várjuk azt, hogy meglássuk Jézus Krisztust a saját szemünkkel. És itt jön megint képben az, amit az elején említettem, hogy ugye Simeon is csak részben látta a szabadítást. Tehát meglátta a csecsemőt, és hitte, hogy ő a szabadító, de abból semmit nem látott, hogy ez a csecsemő mit fog tenni. És mégis neki elég volt az, hogy ezt látta. És mi látjuk később a Szentírásban, a zsidókhoz itt levélben is, hogy amikor fel vannak sorolva a úgymond hithősök, hogy mind hitben haltak meg, mert hitben látták a szabadítást, Istennek a szabadítását, a célt, amit Isten eléjük tett. És valahogy Simeon is ilyen, hogy bár kap egy konkrét bizonyítékot arra, hogy itt a szabadító, ott van a karjában a csecsemő, de mégis maga a szabadítás az még ilyen értelemben sehol nincs. Azt nem látja, azt nem fogja megélni. Viszont ami a jó hír nekünk is, és neki is az, hogy az a fajta eljövetel, amit mindenki meg fog látni, amiért igazából először Jézus a földre jött csecsemőként, azt Simeon is meg fogja látni velünk együtt. És ez is benne volt ebben az ígéretben, amit Istennek, Isten adott Simeonnak, és amit nekünk is ad. És ma is lehet, hogy még nem látjuk azt, hogy Jézus Krisztus itt van, és már eljött, de megvannak, ahogy korábban említettem, azok az ígéretek, azok a bizonyosságok, hogy láthatjuk, hogy ez hamarosan így lesz. És együtt fogjuk meglátni az Urat, ahogyan Pál is írja. És folytatom a 36. verstől, mert még itt vagyunk a templomban, és azt írja Lukács, hogy volt ott egy próféta nő is, Anna, Fanuel leánya, Áser törzséből. Igen, idős volt. Csak 7 évig élt férjével hajadon kora után, és 84 éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Amikor ezt a szakaszt olvastam legutóbb, akkor így meglepődtem, el is felejtettem ezt a szakaszt, ezt a szereplőt. Vagyis hát nem úgy felejtettem el, hogy teljesen újként olvastam, csak amikor odaértem, akkor jött eszembe, hogy tényleg Anna is itt volt a templomban. És látjuk azt, hogy sok vers nincs róla, néhány vers, két-három vers. Viszont abban a néhány versben egy hihetetlen történet jelenik meg előttünk, és hát nem a legvidámabb, hogyha úgy nézzük, mert itt van egy nő, akiről azt olvassuk, hogy hajadonkora után 7 évig élt a férjével, úgyhogy ha belegondolunk, hogy azért ebben az időben még inkább szokás volt 10 évesen házasodni, sőt, jó is volt, hogyha egy nő minél hamarabb megházasodott, mert akkor megvolt a megélhetése, hogyha ez nem jött össze, vagy éppen özvegy lett, vagy valami miatt elváltak a férjével, akkor nem túl sok lehetőség volt a társadalomban. Vagy visszament az édesapjához, vagy választott olyan foglalkozást, ami úgy anyagilag jó, de lehet, hogy nem mindenki választaná. És itt van Anna, akire azt olvassuk, hogy hajadonkora után 7 évig élt a férjével, és majd özvegyasszony lett, és ott a templomban azt olvassuk, hogy 84 éves. Tehát így, ha kicsit számoltam otthon, azt mondanám, hogy 60 évet biztos leélt özvegyen. És látjuk azt is, hogy azóta, amióta özvegy lett, ő templomba ment, ő ezt az utat választotta. Úgy tűnik ez is egy lehetőség volt, biztos nem a legjobb, de talán neki abban a társadalomban ez volt a legjobb lehetőség. Nem távozott el a templomból, böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. És nem csak böjtölt imádkozott, hanem azt látjuk, hogy prófétanő volt. Isten prófétája volt, és látjuk az utolsó versben azt, hogy ő Isten szabadítását hirdette. Ugyanúgy, ahogy a korábbi próféták is. És biztosan megerősítette az, amikor megjelent Jézus, és biztos vagyok benne, hogy neki is kijelentette a Szentlélek, hogy ő a szabadító. És azt olvassuk, hogy hálát adott Istennek abban az órában is, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Gyakorlatilag csak tette azt, amit az elmúlt 60 évben tett, csak éppen benne volt már pluszban ez a bizonyosság, hogy ő látta a megváltót. És eszembe jutott Pál apostol is, aki ugye ő, bár ő más szempontból, de ő is ugye saját magáról mondja azt, hogy ő nem a családos életet választotta, hanem Istennek a szolgálatát. Ugye Anna nem ezt választotta, neki ez jutott, úgymond, de végül Isten szolgálatát tudta választani. És ez is annyira, ahogy jól olvastam, egy hétköznapi helyzet, hogy körülnézünk, akkor annyi ember van, akinek Isten szolgálata jut, vagy Isten szolgálatát választja, és látjuk azt, hogy a szabadító Annának is eljött, és Annának is részese volt abban, hogy ennek örülni tudjon, és át tudja adni másoknak. És telik az idő, és mi átugrunk egy másik evangéliumra, Máté evangéliumára. És mivel ez teljesen másik evangéliumról van szó, nem pontosan tudjuk, hogy mikor történik. És nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy úgy látjuk talán megjelentésekben, hogy ugye amikor Jézus megszületik, a kis Jézus ott van a jászolban, az állatoknál, akkor egymást érik a látogatók, jönnek a pásztorok, jönnek a napkeleti bölcsek, stb. Viszont ha megnézzük Máté evangéliumában a második fejezet leírását, akkor legalábbis én arra jutottam, hogy a bölcsek azok valószínűleg sokkal később jöttek. Már csak ha abból kiindulunk, hogy amikor a napkeleti bölcsek először Heródeshez mennek és ott érdeklődnek, akkor ugye ott megtudják, hogy Betlehembe kell születnie a zsidók királyának, elmennek oda, és ugye Heródes mondja, hogy hát majd mondják meg, hogy hol volt, jöjjenek vissza, majd ő is szeretné letenni az ő ajándékait az új király lábai elé. Értsük ez alatt, hogy meg akarja őt ölni. És ugye amikor a angyal figyelmeztetésére a bölcsek más úton mennek vissza, akkor Heródes ugye úgy parancsol, hogy Betlehemben és környékén minden 2 évvel fiatalabb gyermeket végezzenek ki. És azt olvassuk, hogy ezt kiszámolta nagyjából abból, amit a bölcsek meséltek neki. Tehát ebből gondolhatjuk, hogy a bölcsek nem ott voltak mondjuk másnap Jézus születése után, hanem valószínűleg eltelt akár 1 év is, vagy több, hogy Heródes bizton azt mondhassa, hogy ha 2 éven aluli gyermeket ölünk meg, akkor köztük lesz az úgynevezett zsidók királya is. De el is kezdem a szakaszt Máté evangéliumából. Második fejezetet kezdem el. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók király, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Megérkeznek a bölcsek Jeruzsálembe, és nyilván a fővárosban kérdezősködnek, hogy hol van ez a király, aki most született. És felbújul az egész város, és látjuk, hogy nem tudják, hogy most mi van, mi történik, miért jönnek messze keletről ilyen nagy emberek, és királyt keresnek. Heródes is meghallja, és ugye ő is elkezd kutatni, kérdezősködni, hogy akkor miről van szó. És ugye itt van az, hogy megkérdezi a bölcseket, hogy akkor mikor is látták a csillagot. És valahogy ezt úgy tudom elképzelni, hogy ők, ezek a személyek ott keleten, ugye itt egy olyan szót találunk a Bibliában, ugye, amit mi bölcseknek fordítunk, de akár ugye mágusoknak is lehetne, és azt mondhatnánk, hogy valamiféle csillagjósok voltak. Olyan személyek, akik a csillagokból olvasták ki akár a jövőt, akár a valamiféle útmutatást. És ami nekem nagyon érdekes volt belegondolni abba, hogy Isten az ő gyakorlatilag asztrológiát folytattak, asztrológiát gyakoroltak, és Isten ezen keresztül szólt hozzájuk. Megjelent egy csillag, és azt kezdték el követni. Meglátták a csillagot, valószínűleg elkezdte gondolkodni, hogy mi lehet a jelentés ennek a csillagnak. Ugye látjuk azt, hogy ők, amikor megérkeznek Jeruzsálembe, akkor a zsidók királyát keresik, tehát biztosan utána járnak, kutatnak, és megtalálják a proféciákat is, hogy ott messze, ugye nekik nyugaton a zsidók között vannak proféciák, hogy majd meg fog jelenni egy uralkodó, és össze tudják ezt kapcsolni azzal, hogy ez a csillag, ez annak az uralkodónak a születését jelképezi. És elmennek abba az irányba, mert a csillag volt, hogy megérkeznek Jeruzsálembe, hogy akkor már nincs ott a csillag, és ezért keresgélnek ott, hogy hol van, hol lehet. És végül ugye a Heródes és a proféciák segítségével a Betlehembe jutnak, és ott végül találkoznak a gyermekkel, és annyira érdekes, hogy vajon mi lehetett bennük. Vagy miért gondoltak úgy, hogy miért gondolták azt, hogy egy távoli kis népben megszületik egy uralkodó, és nekik azt imádniuk kell. és nem csak imádniuk, hanem annyira érdekes, hogy a tizedik vers azt mondja, amikor látták, hogy ott van a gyermek, bementek a házba, akkor igen nagy volt az örömük. Tehát nem csak egy ilyen letették tiszteletüket, mint szokásból, hanem látszott az, hogy ők tényleg örülnek annak. Ők nem csak azért mentek, hogy hát majd az a király egyszer megné, akkor hát ha jó szövetséges lesz, vagy valami hasonló, hanem egyszerűen csak örültek annak, hogy látják ezt a csecsemőt. És ugye, ami itt érdekes, hogy nagyon nem részletezi az evangélium, hogy ennél többet ők mit tudtak Jézusról, viszont biztos vagyok benne, hogy amit kellett, azt Isten átadta nekik valamilyen módon. Különben nem lett volna ilyen nagy az örömük, amikor látták ezt a csecsemőt, és vittek neki aranyat, tömjént és mirhát. És máshol is már így rá felfigyeltem rá, hogy az evangéliumban, nem az evangéliumban, a Szentírásban, hogy sokszor Isten úgy kapcsolódik emberekhez, ahogy ők értik a világot. Mint hogy ezek a csillagjósok a csillagból értették a világot, van más, akik máshogy. És még egy szemét szeretnék kiemelni, akiről most előbb szó volt, aki bizonyos szempontból ő is várta a messiást, ugye ő Heródes. Miért is szeretném megemlíteni? Most már kicsit, mindjárt elmondom, egy kicsit már ugye beszéltem róla, és olvastunk is róla, de még a 16. verset szeretném elolvasni. Ugye folytatódik a történet, mert a napkeleti bölcsek kerülővel elmennek. Akkor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Ugye ez, amit korábban mondtam. És hogy miért is említem meg Heródest, mint aki várta a messiást, mert egy korábban ő se várta, látjuk azt, hogy neki is új volt az egész, amikor jöttek a bölcsek, hogy mi az, hogy király születik a zsidóknak, én vagyok a király. De mégis elkezdte kutatni a proféciákat. Megkereste az írástudókat, és érdekelte, hogy hol születik meg ez a valaki, és látjuk azt, hogy igenis el akart jutni hozzá valamilyen módon. És ezt nem is azért mondom el, mert úgy gondolnám, hogy bármelyikünk kapcsolódna ehhez a személyhez, vagy hasonló lenne hozzá. Másrészt mégis azt mondom, hogy talán időnként mindannyian Heródeshez hasonlítunk bizonyos szempontból. És mielőtt megbotránkoznátok, hogy megdobáltok kővel, engedjétek meg, hogy megmagyarázzam, hogy én ezt hogyan értettem, vagy mit láttam benne. Én láttam benne ezt érdeklődést, hogy Heródes felfigyelt valamire, hogy Jézus Krisztus egy szabadító, egy megváltó, egy király jönni fog. És érdeklődni kezdett. De nem örömében kezdett érdeklődni, nem kíváncsiságból, hanem félelemből. Heródes féltette a hatalmát. Féltette azt, amit ő ott abban a tartományban felépített magának. És bármi csak egy csecsemőről volt szó, de Heródes már ott úgy gondolta, hogy ennek véget kell vetni. És a kérdésem az, hogy mi vajon éreztük-e már magunkat fenyegetve attól a gondolattól, hogy Jézus hamarosan jön, hogy eljön a szabadító. Hogyha személyesen magamra gondolok, akkor mondhatom azt, hogy gyerekként többször is, hiszen adventistaként nőttem fel, sokszor ijeszgettek ezzel, ugye ez a Jézus eljövetele, ugye most ítéletről volt szó, szombatiskolán délelőtt. Ugye nagyon jók vagyunk abban időnként, hogy Istent úgy állítsuk be, mint a mumust, aki majd jön és elviszi a rossz gyerekeket, és ezért kell nekünk jónak lenni. És nyilván, hogyha ilyen van, akkor nem annyira várjuk azt, hogy Jézus eljöjjön, mert tudjuk azt, hogy mi azért nem vagyunk mindig olyan jó gyerekek, vagy olyan jó felnőttek. A másik meg ugye az emellett, amit Heródes jobban félt, hogy van egy kényelmes életünk, amit kiépítettünk magunknak, és jó nekünk ott. És megint csak saját tapasztalatból tudok beszélni, de talán ti is tudtok kapcsolódni hozzá, hogy időnként így megkísért ez a gondolat, hogy azért jó nekem itt, tehát nem, nem olyan rossz ez, és Jézus még várhatna egy kicsit, vagy valamit lehetne tenni, hogy még ne jöjjön el. És ebből a szempontból mondom csak azt, hogy lehet, hogy időnként Herodeshez hasonlítunk, és az ő Jézus várása az, ami időnként jellemez minket. De örülök annak, hogy azért akik itt vagyunk, nem így ismerlek benneteket, akiket ismerlek. Meg inkább azt látom, hogyha végignéztük ezeket a típusokat, vagy személyeket, vagy csoportokat, akkor azt látjuk, hogy nem feltétlenül csak egybe tartozunk, hanem különböző féleképpen tapasztaljuk meg ezt a várakozást, ezt a reményt. És tény, hogy időnként előjöhet ez is, hogy Herodesként várjuk a messiást. De ugye az, hogy Jézus eljön, és másodszor is eljön, az jó hír. És nem azért érkezik, hogy megbüntessen minket, nem azért érkezik elsősorban, hogy ő elvegye tőlünk azt, amit szeretünk, hanem ő pont azért érkezik, hogy a rosszat vegye el tőlünk, és megtartsa azt, ami jó, és még sokkal több jót adjon hozzá. A jó dolgokat nem akar elvenni, azok nem fognak megszűnni. Hogyha a Jelenések 21. fejezetéhez megyünk, akkor csupa rossz dolgot látunk ott, ami ír a Szentírás, hogy mi nem lesz többé. Sírás, fájdalom, halál. De a jó dolgok közül egyet se látunk, ami ne lenne ott. Hiszen Jézus Krisztus azért jön, hogy újjáteremtsen nekünk ezt a földet, ahol vagyunk, és hogy ez legyen sokkal jobban a rossz nélkül. És ezért ne féltsük a mi hatalmunkat, ne féltsük a helyzetünket a jelenlegi pozíciónkban. Jézus nem azért jön, hogy tőlünk elvegyen valamit, hanem azért jön, hogy adjon nekünk valamit. És kívánom azt mindannyiunknak, hogy akár a következő néhány nap, amikor talán van lehetőségünk kicsit együtt lenni a családdal, pihenni egyet az év végén, akkor legyen időnk az elcsendesedésre, és legyen időnk gondolkodni azon, hogy mi kik vagyunk, mi hogyan várjuk Jézus eljövetelét, és hogy ezt és önmagát Isten hogyan jelenti ki. Amen.